Első fejezet, melyben az olvasó megismerkedik két öreggel s leányukkal, ki életük bálványa, s hall egy körülményes pusztai kirándulásról is. Az evélő támlás diványán nemzeti szín, zsinek darabok, cukorspárgavégek, papírok foszlányai hevertek, és a helyi újság szétszaggatott példánya, melynek homlokán kövér címbetűkkel ez volt olvasható. Sárszegi közlöny, 1899. A fali naptár a tükör mellett, az erős verőfényben föltüntette a hónapot, napot. Szeptember 1, péntek. Az ingaura pedig, mely cifra, fafaragványos üvegtokjában járt, és sárgarész sétálójával apró darabokra vagdalta a végtelennek látszó napot, mutatta az időt. 00:30. Apa és anya csomagolt az ebédlőben. Egy vedlett, barna bőröndel virkoztak. Becsúsztatták a sűrű fésüt a válaszfalán lévő vászontáskába, aztán összeszíjazták, a földre tették. Ott állt már útra készen, repedésig tömve minden holmival, két oldalt hatalmasan kifuffadó hassal, akár a macska, amelyik majd 9-et kölykezik. Csak még az asztalon lévő utazó kosárba tettek be egyet mást. A csipkés női bugyogót, a blúzt, a mamuszt, a cipőgombolót, melyet leányuk már gondosan oda készített. A fogkefe, szólt apa. Lám a fogkefe, bólintott anya. Majd itthon maradt a fogkefe. Fejét csóválva, már sietett is a folyósóra, onnan a leányszobába, hogy a zománcos, bádog mosdóról hozza a fogkefét. Apa kezével még egyszer letapsikolta holmikat, gyengéden megsimogatva, hogy egymásra lapuljanak. Sógora Bozsó Béla, az asszony testvérbátyja, több ízben meghívta őket nyárra, hogy Tarkövön, a birtokán kipihenjék magukat. A nem nagy, 100 holdas puszta közepén, rozog a gazdasági épületek között emelkedett a 3 szobás kastély, oldalt, tágasabb teremmel, a vendégszobával, melynek messzelt falaira, vadász fegyvereire, agancsaira jól emlékeztek. Évek óta nem jártak itt, de anya sokszor emlegette a birtokot, a domb alatt bújdosó, kis nádas, szittyós eret is, melynek hullámain valaha gyerekkorában papírcsónakokat úsztatott. Folyton hallogatták a kirándulást. Az idén azonban minden levél, mert a pusztáról kaptak, azzal végződött, hogy jöjjenek már, minél előbb jöjjenek. Májusban végre elhatározták, hogy meglátogatják őket. De a nyár elmúlt, mint rendesen, téli szükségletek beszerzésével, lekvárok főzésével, cseresznyés, meggyes befőtt üvegek kötözgetésével. Augusztus végén tudatták, hogy ismét itthon rekedtek. Nem szívesen mozdulnak ki, már öregek is, hanem elküldik maguk helyett a leányukat egy hétre. Ő úgyis sokat dolgozott, ráfér a pihenés. A hírt a rokonok örömmel fogadták. Minden nap jött a posta, Béla bácsi, meg a felesége, Etelka néni levelet írt a lánynak. A leány válaszolt rá, az anya a sógornőnek írt, az apa a sógornak, megkérve őt, hogy ő maga személyesen várja a kocsijával, mert az állomástól a tanya 3/4 órai járásra volt. Mindenben megállapodtak. Az utolsó napokon mégis sürgönyök keresztezték egymást, melyek a legkisebb részleteket is tisztázták. Már nem lehetett lemondani az útról. Anya visszajött, hozta a fogkefét, apa gondosan sejempapírba pakolta. Még egyszer körülnéztek a szobában, és mikor látták, hogy nem maradt kün semmi egyéb, rányomták a kosárra a fedelét. De a kulcs nem fogott, a zár mindig kipattant, ezért a kosarat cukos párgával kötötték át úgy, hogy apa sovány mellével ránehezedett, s homlokerei kiduzzadtak. Ezen a napon korán ébredtek mind a hárman. Legott csomagolni kezdtek, és rendkívüli izgalomban csak ide-oda bódorogtak. Még ebédelni sem tudtak rendesen, mert folyton eszükbe jutott ez, az. Most azonban elkészültek. A kosarat is letették a földre a bőrön mellé. Targonca zötyögött az udvar téglázott útján, mely a Petőfi utca járdájától a kertbe vezetett egészen a verandáig. Beállított egy langalét a kamasz, ki a bőröndöt, kosarat közönyösen a targoncára helyezte, tolta kifelé az állomásra. Apa egész szürke ruhát viselt, mely pont olyan volt, mint a haja. Már erősen őszült, bajusza deresedett, szeme alatt kis zacskók lógtak, gyűrött, elhasznált, pergamentes bőrből. Anya fekete ruháját hordta, mint mindig. Az ő haja, melyet dió olajjal simított, még nem mindenütt fehéredett. Redők sem igen mutatkoztak arcán, csak homlokán futott át két mélyebb ránc. Mégis mennyire hasonlítottak. Szemükben ugyanaz a riadt fény reszketett, vékony porcogós orruk egyformán hegyesedett ki, s a fülük is egyformán piroslott. A fali órára pillantottak. Apa megnézte zsebóráját is, mely pontosabban járt, kimentek a verandára. Innen a kertbe kiáltottak egyszerre. Pacsirta! Egy leány ült a padon, a virágágyak előtt, a vad gesztenye fa alatt. Sárga pamuttal horgolt valami terítőt. Csak fekete haját lehetett látni, mely akár a lomba földre árnyékot vetett arcára, melynek háromnegyed részét eltakarta, pusztán egy negyedét mutatta. Nem mindjárt mozdult, lehet nem is hallotta. Aztán szeretett így maradni, lehajtott fejjel. Munkára bámulva sokáig, akkor is, ha belefáradt, mert hosszú évek alatt gyűjtött tapasztalatából tudta, hogy ez a helyzet illik neki legjobban. Megesett, hogy zajt hallott, de azért nem tekintett föl. Akkora önfegyelemmel uralkodott magán, mint egy beteg. Most erősebben kiabálták. Pacsirta! S még erősebben, pacsirta! A leány a veranda felé nézett, melynek legfelső lépcsőfokán állt apa és anya. Őt nevezték el így régen, pacsirtának. Nagyon régen, mikor még énekelt. Azóta a név rajta ragadt, és viselte, mint kinőtt gyermekruhát. Pacsirta mélyet sóhajtott. Mindig mélyeket szokott sóhajtani. Összegombolytott a pamutját, munkakosorába tette, és a vadszőlővel befuttatott lugas felé tartott. Szóval mennie kell, gondolta. Nem sokára indul a vonat. Ma este már nagybátyáiknál alszik, a tarkövi pusztán. Kisé kacsázva jött előre. Az öregek becéző mosolyjal figyelték, hogy közeledik. Majd, amint arca hirtelen föltűnt a lombok között, a szülők száján kisé elhalványodott a mosoly. Mehetünk, aranyos, szólt apa, a földre tekintve.